Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja. A mai adásban Haraszti Ádám és Bognár Doma.
Sziasztok! Ezen a héten hármasban vagyunk. Úgy hármasban, hogy itt van Bence, itt van Ádi, és itt vagyok én, mert Tibi síjjel. Jó síjelés, Tibi.
Egyébként se lennénk négyesben szerintem, de...
Igen, nincsen négy mikrofonunk. Vagy a régieket visszahozhatnánk esetleg.
Például.
Nekem még megvan egy otthon. Hét pillanata. Rajtként. Legyen az, hogy... Te mit mondtál, Bence, neked melyik lesz?
Foden.
Foden, jó. Azzal... Akkor menjünk szériával szerintem. Ádi, nálad mi volt a hétvége pillanata?
Igen, a hétvége pillanatának azért általában igyekszünk pozitív dolgokat hozni. Én végül is valamilyen szinten pozitív. Hát maximum itt egy olyan ítélete volt Marco Di Bellónak a pénteki Lazio Milan mérkőzésen, amiért végül is ugye utólag kapott dicséretet is, de hát aztán összességében, amit produkált a mérkőzésen, nagyon érdekes dolog, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként a véleményetekre ezzel kapcsolatban, mert ugye... piros lapokba torkolott végül is a mérkőzés vége, amiért Di Bello utólag egy hónapos, hát nevezzük eltiltásnak, vagy nem is tudom, szabadságnak.
Jegelésnek szokták hívni Angliában.
Jutott neki, az ugye alig, hanem elsősorban a három piros lapot, amit kiosztott a mérkőzésen, de közben meg összességében, ha megnézzük a három helyzetet, mindegyik alapvetően indokolható volt, meg nem gondolom, hogy túlzásba esett volna. Az más kérdés, hogy a mérkőzés valóban kicsúszott a kezéből, de ez meg azért valahol nekem inkább úgy tűnik, hogy a Lazio játékosok túl magas vérnyomásának volt köszönhető. Az biztos, hogy volt ugye egy furcsa ítélet az első fél időben, ami azért sokak számára vita alapot jelentett, meg volt is róla aztán bővebben a későbbiekben, és ugye Menyan elcsúszása, aminek a végén letarolt a Castellanost, ami viszont egy tényleg fura szituáció volt, mert ugye nem is lát a Castellanost még akkor, amikor elindult a labdáért, a labdát elrúgta, sokkal később találkoztak. Castellanost is, mintha ment volna az irányába, csak mindig az érdekes kérdés, hogy akkor ezt például a mezőnyben lefújták volna-e, vagy sem. Az kétségtelen, hogy azért összességében látva ezt a sztorit, utólag azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy jó döntés az a Di Bello azzal, hogy ezért nem adott 11-est. Aztán ott volt ugye a második fél időben Luca Pellegrini nagyon hülye kiállítása, amiért viszont Pellegrini alapvetően magát kell, hogy okolja, mert ugye nézett is nagyon hátra a játékvezetőre. Volt egy furcsa helyzet, amikor Castellanos elesett ott a felezővonal környékén, és Di Bello már a szájába is vette a sípot, de végül is nem fújt. Ment tovább a játék, Pulisic közben meg meglépett volna a labdával, úgy ráadásul Pellegrini mellett, hogy gyakorlatilag egyenesen mehetett volna a kapura. Pellegrini ezt nyilván nem hagyta, lerántotta, volt is már ráadásul egy sárgája. Még lehet, hogy akkor se lett volna túlzás a dolog, hogyha egyből pirosat kap, de így azt mondom, hogy ez egy teljesen vállalható ítélet. A dologban nyilván az a fura, hogy akkor még csak lehetőség sincsen persze az ítélet visszanézésére, de ezen egyébként csak gondolom, hogy nagyon változtatni kellett volna, mert tök egyértelmű volt a lerántás, ment még a játék, tehát itt tényleg Pellegrini volt a hülye. Aztán már a meccs végén ugye, hát így játszott jó fél órát ember hátrányban a Lazio. A Milán nagy nehezen ugye behúzta végül is a meccset. Okafornak sikerült a 88. percben szerezni egy gólt. Volt ott is egy szitu, ugye Rafael Leão meg nem adott gólja, amikor centikre lógott be a védők mögé, de az is elég egyértelmű volt. Tehát ugye még hogyha 15 perccel később is mutatták meg a közvetítésben a képet, ami bizonyította, hogy Rafael Leão le sem volt, de valóban le sem volt, csak megnyerte a Milán a meccset, csak még ott a végén. Aztán volt két ugye további kiállítás, először Marušić egy levegőben való lökésért kapott azonnal pirosat. Ez már ugye érdekes történet megint csak, de ugye ott volt a VAR, tehát hogyha lett volna ellenvetése a segítőjének, Di Bellónak, akkor azt nyilván közölették volna vele, nem történt ott még aztán külön monitoros hívás sem, mondjuk jobb, hogy nem ismerszem, ez már a 94. 95. perc volt, valami ilyesmi, és akkor még a végén ugye ott volt Gendouzinak is a második sárgalapja, megint csak egy ilyen furcsa szituáció, ugye Pulisic rángatta meg őt, akkor Gendouzi visszalökött, Pulisic is kapott egy sárgát, de Gendouzit ez olyan nagyon már akkor nem vigasztalhatta, mert hogy ő is mehetett az öltözőbe. Az egész meccs nagyon furcsa volt egyébként ebből a szempontból, mert volt egy tök jó fél ideje a Lációnak az első játék részben, amikor teljesen touchra tették a Milán játékát, semmit nem tudtak velük kezdeni, aztán nyilván mindent tönkretett az ő szemszögükből az, hogy kiállították Pellegrinit, így is voltak helyzetei a Lációnak. Tényleg nagyon furcsa mérkőzés volt, azt hiszem ez a legjobb, amit elmondhatunk ezzel kapcsolatban. Most akkor Di Bello meg érdemel-e tényleg ilyen egy hónapos, nem tudom, parkolópályára tételt, mindezért lehet, hogy a dologba az is belejátszik, hogy volt ugye neki még a szezon elején egy ilyen meg nem adott 11-es története a Bologna-Juve mérkőzésen, amiért szintén megtalálták, akkor már volt egy ilyen pihenője. Csak meg, hogyha így értékelsz egy játékvezetőt, akkor hogy kerül oda egy ilyen rangadóra? Nem tudom. Nagyon furcsa ez az egész. Én kicsit sajnálom Di Bellót, az biztos, hogy nem volt egyszerű helyzetben.
Milyen gyorsan tudom, lehet, hogy... döntést hoztak ebbe.
Igen, ez is egy érdekes dolog, de közben meg nyilván most mit vacakoljanak, tehát mennyit kell ezzel rágódni, vagy sem, nem tudom. Igen, ez is egy érdekes dolog, meg hogy ki fog fellebbezni ezzel kapcsolatban Di Bellón kívül, valószínűleg senki, mert ugye Lotito már nagyon beleállt itt rögtön a mérkőzés lefújása után.
Hát én azt hiszem, hogy ez a szerencsétlen véletleneknek a találkozása azzal, amikor tényleg kicsúszik a játékvezető kezéből minden, és ez szül egy ilyen abszolút szörnyszülöttet mérkőzés formájában, ahol mindenki kizárólag a bírói döntésekre, meg ezekre a szituációkra emlékezik, nem pedig a magára, a focira. Én azt gondolom, hogy ez a elég súlyos eltiltás, ez valószínű itt már a visszaesőségnek az eredménye, de hát attól függetlenül egyébként, hogyha te egy hónapra tényleg kiállítasz valakit, aki amúgy egy első osztályú topligás játékvezető lenne akármilyen szerepkörben, szerintem ott akkor esetlegesen el lehet gondolkodni azon, hogy eleve az ő kiválasztása hogy van, és hogyha ennyire nem bízol benne, akkor egyáltalán miért kerül oda, ha meg oda került, akkor ne csodálkozz, hogy végül is ez lesz az eredménye összességében. Úgyhogy ez minden oldalról, meg minden szempontból problémás, de tényleg szerintem...
Amit a játékosok szeretnének látni, hogy következménye van a bírói hibának, meg az edző, az megtörténik.
Mondom, az a nehéz az egészben, hogy oké, az nagyon rosszul mutat, három piros lap, ugye 12 éve nem volt ilyen a szériában, de közben meg most egyesével nézve az ítéleteket, nagyon számon kérni, tényleg a maximum az, hogy a játékosok...
Ez szerencsétlen véletlen. Hogy tényleg ennyire felgyűlöm lett mind, mert ez mind azt a képet kelti, mint hogyha itt tényleg valami horribilis kaszálás lett volna száz nem tudom hány percen keresztül.
Tehát egy maximum tényleg, bocsánat, azt lett még... szerintem tényleg a ránézően negatívan megegyezni, hogy valószínűleg tényleg ahogyan a játékosokkal kommunikált, az is valahol eredményezte ezt az egészet, de közben meg, igen, mondom, valahol azért ezt a dolgot túlzónak érzem.
Szári hány cigi szűrőt rágott el közben?
Szóval összeset. Kezeljébe lehetett.
Maga körül ott biztos már gyűltek a kis darabkák. Jó, Bence, ne te mondd, én mondom inkább, mert utána úgyis az lesz a nagy téma majd. Nekem már Angliából van igazából, de nem a Premier League-ből, hanem kicsit lejjebb.
Hipsterkedsz, ez a helyzet.
Ez, ennél hipsterebb nincsen szerintem, tehát hogy ugye ez egy ismert sztori, az MK Dons, az átköltöztetett franchise, ami Wimbledonban létezett, a Wimbledon jó csapat volt, és Premier League-ben is szerepelt, aztán elvitték a városból a szurkolók elképesztő ellenállása ellenére is, és lett nem sokkal messzebb egy másik csapat, az MK Dons, a Wimbledon megszűnt, de a szurkolók újra alapították a klubot, és a legalsó osztályból elindultak.
Futballmenedzser rajongók szerintem látták ugye a mezeiket, nagyon sokáig ugye a futballmenedzser volt a főszponzor.
Ja, igen. És voltak ilyen elképesztő győzelmi szériáik is ebben a fölfelé kapaszkodásban. Hát most már egy osztályban szerepelnek ők ketten, és bár volt korábban már rangadó Wimbledon MK Dons, ami tényleg a lehető legnagyobb összecsapás, most összejött az, amire a Wimbledon szurkolók szerintem a kezdetektől fogva vágytak. Egy hosszabbításban szerzett góllal végül 1-0-ra nyert a Wimbledon az MK Dons ellen. Régen csináltunk már ilyet, de most lehet, hogy bevágom azt a kommentárt majd ide, amelyiket a Wimbledonos kommentátor bemutatott itt a gólnál. Oh, and it's a chance for Curtis. It's a goal! A Wimbledon! Yes! Yes!
It's Roden Curtis! Ugye az egész MK Dons már eleve a neve is, ugye Milton Keynes, Dons az a Wimbledonból van, ugye a Wimbledonnak volt a beceneve a Dons annak idején, ugye ebből, tehát az egész egy ilyen tényleg szörnyszülött ez a legjobb kifejezés ezzel kapcsolatban, hogy kerül egy ilyen klub egyáltalán. Az egész katasztrofális, viszont a sztori az meg nagyon szép, mert ez kicsit olyan, mint a United of Manchester például, tehát hogy látunk már ilyen klubokat.
Van ahol... egy United of Manchester mezem.
Ó,
Nem hiszitek el. Abba kellett volna jönnöm.
De lényeg, hogy ez egy tényleg baromi jó kezdeményezés, jó látni az, hogy már itt tart egyáltalán ez az egész, és igen, azért ennek a szurkolótábornak ezt a pillanatot megélni, azt gondolom, olyan dolog, amire nagyon-nagyon régóta vágytak, még úgyis, hogy valóban ugye találkoztak, azt hiszem kupában már ugye korábban, a Milton Keynes-el.
Igen, igen. Most a League 2-ban, tehát a negyedosztályban csaptak össze.
Olyan érdekes, nyilván minden futballkultúrának megvannak az efféle különleges rangadói, de hogy Angliában milyen elképesztő agyament dolgokon tudnak csapatok egymásnak menni, meg szurkolótáborok.
Hát ez teljesen logikus, ez nem agyament.
Hát de inkább csak úgy értem, hogy ez a történet megtörténhet, és hogy ennek eredményeképpen alakul ki két klub között egy ilyen ellenállása. Önmagában ez teljesen szürreális. Most nyilván teljesen más, de hogy a Crystal Palace meg a Brighton szurkolók, hogy ők mitől mennek egymásnak konkrétan az utcán, a Roberto De Zerbi miért tud úgy hivatkozni a sajtótájékoztatón előre, hogy hát ez a szezon legfontosabb meccse, hogy itt nyerjünk, és ez nagyon fontos, tehát ezek ilyen, csak azért, mert az angol futballban ez a valakinek mindenféleképpen meg kell legyen az ellenségképe. Ez
most közvetítettem nagyon... Chelsea Leeds United-ot az FA kupában, és ugye a 70-es döntő óta vannak ők szendvicsbe, amikor a minden idők legbrutálisabb meccseként tartják számon, és azóta ők ellenségek, nem ellenfeleg, ellenségek.
Tényleg. Az a Wimbledonnal kapcsolatban nyilván, most gondolom azért a legtöbben, akik hallgatnak minket, tudják, de hogy a 90-es években ugye Premier League csapat volt, ha csak azt mondom, hogy Vinnie Jones, akkor azért már nagyjából képbe tudjuk helyezni a hallgatóinkat, hogy elég komoly játékosaik is voltak, és nagyon tényleg egy popkulturális, nem tudom, elem volt gyakorlatilag Nagy-Britanniában, aztán ehhez képest lett ilyen sanyarú sorsa ennek a klubnak, úgyhogy én meg tudom érteni a Wimbledon szurkolókat.
Bence, hét pillanata.
Na hát, hogyha már derbik, meg ellenállásuk, akkor egyértelműen a Manchesteri derbi emelkedett ki szerintem a legerősebben itt a hétvégi felhozatalból, és nagyon nem mentem messzire a hét pillanatával, mert választhattam volna mondjuk Fodennek az első gólját is akár, mert nyilván az volt a sokkal szebb, főleg úgy, hogy a Rashford találat előtte az egy másik irgalmatlanul nagy bomba volt, és az, hogy egymás után két ilyen gól összeért egy meccsen, az nagyon különleges, de én inkább a másodikat mondanám, azért, mert Foden idén már a sokadik nagyon-nagyon fontos gólját szerezte a Manchester City-ben, rengetegszer szerez vagy első gólokat, vagy olyan második gólokat, amik számítanak döntetlen állásnál, és ez megint csak ugyanaz volt, amit már idén hosszú hónapok óta láthatunk. Nem Erling Haaland lépett előre, nem Kevin De Bruyne lépett előre, nem Bernardo Silva vagy Julian Alvarez, hanem Foden volt az, aki dönteni tudott és bevitte a legfontosabb találatot, úgyhogy...
Azt mondta Guardiola, hogy szerinte jelenleg a legjobb játékos a Premier League-ben.
Egész pontosan azt hiszem, azt mondta, hogy a szezon legjobb Premier League játékosa az, amit ő... Az a cím, amit Fodennek oda kéne adni, és őszintén megvalva egyébként én ezzel egyet tudok érteni. Nyilván még attól függ, hogy hogyan lehet igazán jól narratívát gyártani, mert hogyha mondjuk hát az Arsenal bemegy...
Ja, akkor... Nem, bocsánat, azt hittem, hogy arra gondolsz, hogy a Gareth Southgate is ott ült a nézőtéren, ugye mutogatták is erőteljesen, úgyhogy ha narratívát szeretnénk gyártani, pláne egy a Rashford góllal együtt, akkor ez például egy tökéletes lehetőség.
Abszolút, csak hogy itt a szezon játékos ezt nem nagyon számít, mert mondjuk, hogyha befut a Liverpool, akkor nyilván Salahnak vagy Alexander-Arnoldnak adják, hogyha az Arsenal befutna, akkor Saka, Rice, ha a Manchester City fog befutni, akkor viszont szerintem tök egyértelmű, hogy neki kéne kapnia.
Nem tudom, a Liverpoolnál szerintem a sok sérülés, meg a hiányzások, meg Afrika kupa, meg minden, azért befolyásolja, hogy ott lehet-e bárkit ilyen egyértelműen választani. Mert Foden ugye 18 gólos, ilyen erős szezonja még soha nem volt, és amikor, amit mondtál, hogy amikor Haalandtól várnánk a gólt, most az, hogy a végén betaláltatott már a térdén járt a United játékosok fele, az egy dolog, hogy akkor gólt tudsz lőni, de hogy ilyen fontos pillanatban az első gól az magáért beszél, mert Rashfordéra ráduplázott egyet. Most az, hogy melyik volt, ezt ebben tényleg... lehet vitatkozni. A második
a gólok pedig... persze, gól nyilván baromi fontos, de közben egyébként is a játékos teljesítménye, és nem csak ezen a mérkőzésen, hanem valóban az egész szezonban. Nyilván, mikor ilyenekről beszélünk, azt is hozzá kell tenni, hogy azért a szezon java, meg legfontosabb része most következik még csak majd, úgyhogy ebből a szempontból nem kell aggódni talán a liverpooli játékosok miatt, hogy most jönnek azok a pillanatok, amelyek igazán számíthatnak majd, és mondjuk súlyozottan esnek számításba akkor, amikor a szezon végén beszélünk majd arról, hogy ki lesz az év játékosa.
Csak hogy konkretizáljam, amit mondtam, a Nottingham Forest ellen ülőtte az első gólt, az Everton ellen ülütte az első gólt, a Brentford és a Bournemouth ellen ülütte a Manchester City és a mérkőzés első góljait is, a Tottenham ellen, ami egy döntetlenre végződött, ott szerezte a második gólt, ami abszolút számított, és akkor még most ez a dupla, ami gyakorlatilag önmagában megfordította a manchesteri derbit, úgyhogy ennél nagyon játékos hatással, nagyobb mértékben nem tud lenni a saját csapata teljesítményére.
És a Match of the Day-ben mondta valaki, hogy a első gólnál, igen, tehát hogy a távoli lövésnél azt hiszem, hogy még lepasszolhatta volna akár Hollandnak, és hogy lehet, hogy egy korábbi, de lehet, hogy a második gólra mondták ezt, hogy egy korábbi évben az simán lepasszolta volna. Viszont, hogy az utóbbi időben erre utalt a gólöröme is, hogy annyit lövöldöz edzésen, hogy snipernek becézik. És hogy lett belőle egy olyan játékos, ilyen versenyhelyzetben, meg ilyen közegben, ilyen játékosok mellett, aki még onnan is ki tud emelkedni, és ott is magára vállalja azt, ami sok helyzetben nagyon kell a Citynek, amikor ilyen védelmeket kell föltörnie, mint a Manchester United.
Ez valahol önbizalom is, tehát hogy pont ami abból fakad, hogy nyilván főszerepbe kellett is kerülnie itt az utóbbi hetekben, hónapokban, tökéletesen élt is vele, szenzációs formában van, és az, hogy nem gondolkodik, hanem magától értetőd, hogy igen, ezt el tudja vállalni, el kell vállalni egy ilyen helyzetben, és ilyen eredménye tud lenni.
Nagyon izgalmas az ő idei szezonja, mert az első hónapok azok azzal teltek, például az Athleticen, amik ilyen belsős információkra alapuló cikkek voltak, hogy mivel sokkal centrálisabb, sokkal többet játszik centrálisabban, ezért Guardiola most már tényleg számon kéri rajta azt, hogy ne legyen folyamatosan minden egyes esetben az első gondolata az, hogy lőni kell, menni kell, passzolni kell, cipelni kell leginkább az, ami benne volt nagyon erősen fölfelé a labdát is cselezgetni, hanem néha álljon meg egy picit, legyen benne türelem, nézzen föl, hogy tényleg az, amit egyszer valamikor még beleláttak, hogy a David Silva pótlékja lehet a Manchester Citynek, hogy azért az ilyen szempontból is valahogyan jelenjen meg a pályán, mert szükségük van rá, elfogytak ezek a játékosaik a szezon első felében. Aztán közben meg, ahogy igazából előrébb kellett lépnie, és felelősséget kellett vállalnia, önbizalmat tudott magára szedni, hogy igenis, tök mindegy, hogy ki van itt mellettem. Amikor nem volt a De Bruyne meg a Haaland, akkor is én döntöttem el a gólokat, és közben meg most visszajött a De Bruyne és a Haaland, és így is, amikor megvan teremtve nekem a lehetőség, akkor így is el tudom dönteni a gólokat. Úgyhogy neki ez minden szempontból egy ilyen szintlépés, meg fejlődés.
Ez jutott eszembe egyébként itt az első fél időben, főleg akkor, amikor már vezetett a United, és ugye nagyon betömörülve játszottak ott a saját kapujuk előtt, és a United vagy a City passzogatott körbe a labdát, hogy úgy megkérdezném valakitől, főleg középpályástól, aki dolgozott Guardiola alatt, hogy tényleg mennyire elvárás az, vagy mi is az elvárás egészen pontos, hogy amikor te passzolsz ott a kapu környékén, akkor hány lépéssel kell előre gondolkodnod, mielőtt tovább tennéd azt a labdát, mert hogy látunk ott megint csak egy-két egészen szenzációs megoldást. Ennek ellenére is ugye nagyon nehezen jött össze aztán a Citynek az egyenlítés meg a fordítás, de közben meg bármennyire is, tehát pont az volt az embernek az érzése szerintem ezzel kapcsolatban, hogy akármilyen bravúrokat mutatott be mondjuk Onana, akinek egyébként mondjuk nem csak ezért érdemes szerintem pozitív jelzőkkel illetni a teljesítményét ezen a meccsen, de hogy nem nagyon volt benned az, hogy ezt a meccset elbukatja a City igazából, nem tudom ti, hogy vagytok vele.
143 mérkőzés óta nem kapott ki a Manchester United akkor, amikor a félidőben vezetett. És most itt a félidőben is arról volt szó, ugye, hogy hát ezt biztos, hogy megfordítja a City. Még úgy is, hogy azért ugye a szokásos forgatókönyv az jött, tehát hogy beült hátra a Manchester United, próbált kontrázni. Sok lövés ment a kapujukra, de nem volt annyira sok City zicser.
Hát volt egy-kettő az első fél idő végén, ugye az a Haaland helyzet volt, amit igazából...
Megdöbbentünk.
Igen.
De bocsánat, erre viszont tényleg... Kíváncsi vagyok, ugye aztán a Sanyi is elmondta a stúdióban, hogy hát igen, ezt azért be kellett volna. Nem, tehát hová húzta fel szerencsétlen Haaland a lábát? Tehát értem, nyilván nem tudom, a kicsit nagyobb szerencséje van, vagy egy nem tudom, millisekundummal előbb reagál, de hát, hogy ez egy olyan nyakatekert mozdulat volt. Tehát eleve a térde fenn volt a nyakában, kifordítva ugye a belső csődje, és akkor, hogy valahogy éppen eltalált ezt a labdát, hát nem tudom, ott Ernie Rice-nak kellene lenni, vagy nem tudom, a karatekölyöknek, hogy azt a labdát azért ott tényleg játszik könnyedséggel, meg nagy magabiztossággal tud egy ilyen testhelyzetben szerintem a kapuba jutatni, még akkor is, hogyha persze tök üresen állt előtte a kapu, nem tudom, nagyobbat kellett volna ugrani, aztán nem tudom, vállal vagy mellel, vagy nem tudom, hogyan betuszkolnia. Igen, ez érdekes, hogy a Mark mondta azt, hogy valószínűleg az ott neki is az első gondolat, és lehet, hogy ezért lett ilyen furcsa aztán ez a mozdulat, hogy mégsem fejjel ment ugye a labda után.
Ja, ez ismerős, amikor egyszerre húzza a játékos a fejét meg a térdét.
Én majdnem biztos vagyok benne, hogy ez történt, és azért mondom ilyen magabiztossággal, mert De ezt mindenki tudja szerintem, ezt egy csomó adásban elmondtuk már, hogy ha van egy gyengesége Erling Haalandnak, ami tényleg nem megy neki, az a fejelési technikája. Tehát, hogy egészen megdöbbentő, hogy egy csávó, aki ilyen 40 gólos szezonokat hoz le egy idényben, nézzétek majd beadásokra, hogy milyen rossz ütemben
volt most fejel... is itt, ugye a meccs közben is, ugye már az első fél időben van, amikor ott a 25-30 perc környékén, amikor egészen tisztán is fejlhetett, és gyakorlatilag a kapu közelében nem ment aztán a labda.
Én azt konkrétan megnéztem, az XG alapján egy 0,3-as értékű helyzet volt, mert hulla egyedül volt a közepén a 16-osnak, de amiatt, ahogyan, amilyen ritmusban ő felugrott arra a fejesre, és megpróbálta kiszámítani, hogy hogy kéne továbbítani a labdát, amiatt fel sem merült a gondolat, hogy azt kisezettük fél időben végül azt a helyzetet, azt hiszem, mert olyan szinten esélytelen volt, hogy kapura tudja irányítani, de hát ez neki pont a probléma, és azért gondolom, hogy valószínű ez lehetett, mert annyira nem érzi ennek a ritmusát, hogy fejjel hogyan kelljen menni, hogy azután lehet, hogy az egész mozulatsort teljesen megzavarta.
De jó ez a kis Haaland kritika, ez mindig jó hallani, ugye végre nem az, hogy kihagyta a helyzeteit, de azokat úgy is berúgja, hanem hogy valóban van valami gyenge pontja.
Beírhatjuk Olivier Giroudhoz.
Mondjuk Rashfordnak is volt egy rossz fejese, amikor kiugorhatott volna a United teljesen üres zicserben, de összességében ez a 27...
Lukat rúgott, vagy mi volt ott a, ugye 1-0-nál még ott az első fél idő vége felé.
27-3-as volt talán a lövés arány, labdaérintések száma 16-oson belül 69-9.
Egészen fájdalmas. Tehát én, ha Manchester United szurkoló lennék, akkor ezt a meccset teljes kétségbeesésben néztem volna végig.
Ha viszont Ten Hag vagy, akkor azt mondod, hogy végül is meg lehetett volna akár a döntetlen.
Persze. A győzelem is végül is meg lehetett volna. Nem? A labda gömbölyű, még ilyen dolgokat meg tudunk mondani. Igen, azért egy furcsa lett ilyen párhuzamos világban élni az embernek, amikor ilyen totális tagadásban van. És...
De most nyilvánvaló, hogy, nem véletlenül mondja, tehát ő is érzi belül, csak akkor is miért kit akarsz ezzel átverni, vagy hogy?
De pont ezt akartam mondani, hogy Bence mondta, hogy teljes kétségbeesésben nézte volna United Druckerként ezt a meccset. Valószínűleg sajnos szegény United Druckerek jó idejeket teljes kétségbeesésben nézik a csapataik meccsét.
Örültek azért annak a vezető gólnak.
Hát lehetett nyilván, is,
azzal persze. Nem volt gond.
Hát az a probléma, hogy az gyakorlatilag egy ilyen példanélküli esemény volt a mérkőzésen. Tehát, hogy ilyenkor mindig lett, olvastam egy csomószor ilyet, hogy Rashford is, hát hogy az ő hibája az, hogy a United nem tudta megduplázni az előnyt, mert hát, hogy ott lekésett arról luftot rúgott annál a helyzetnél, ami elment keresztbe egy beadást követően, meg hogy azt, amit le kellett fejelni, vagy le kellett volna fejelni a saját maga elé, és elrohatott volna az átmenettel, azt maga olyan rosszul oldotta meg. De szerintem lépjünk már vissza egy lépést, és gondoljunk bele abba, hogy egy Manchester Unitednek azon múlik egy manchesteri derbinek az eredménye, hogy kettő random átmenet hogyan sikerül egy játékosnak megoldani azt a helyzetet?
Az a helyzet, hogy nem ez az első ilyen alkalom. Tehát hiszem az elmúlt derbik is erről szóltak, hogy akkor az átmenet az kijön-e.
Hát hozzátetnénk, hogy így van pontosan. Ez azt jelenti, hogy akkor egy nagyon nagy elképzelésed a játékkal kapcsolatban nincs, de persze mondjuk ott volt José Mourinho, aki erre építette fel a pályafutását, mondjuk 10 évvel korábban, meg kicsit hatékonyabbak voltak azért ezek az átmenetek az ő csapatainál, ezt is hozzátehetjük. De mondjuk itt ez a Rashford gól is egyébként, ott, hogyha Stones nem a vállát, arcát félte, nem csak egy kicsit beleáll abba, akkor lehet, hogy az is a nézőtéren köt ki valahol, és akkor még csak erről sem beszélünk.
Na induljunk ki ebből, mert ugye nem volt azért abból a szempontból könnyű dolga a Ten Hagnak, hogy Højlund megsérült, ő nagyon hiányzott ebből a csapatból, és sakkoztak az Athleticen is szerintem a 4 szakértő, aki fölírta az előtte levő nap, hogy mi lesz a kezdő, 4 teljesen más elképzeléssel ment neki, tehát, hogy Rashford lesz középen, Garnacho lesz középen, majd McTominay játszik középcsatárt, volt egy ilyen is, hogy majd McTominay lesz az, de végül az jött be, a meccset fölrajzolták, hogy Rashford lesz középen, de hogy Bruno Fernandes volt a hamis 9-es, vagy valami olyasmi, és ebből jött végül is a gól, hogy ő át tudott venni egy Onana kirúgást.
Én azon gondolkozom, hogy egyébként, hogy tehát most ha esetleg Højlund tudott is volna játszani, szerintem az alapvető hozzáállás akkor sem lett volna más. Pont azért, mert hogy jelen pillanatban egyébként nem nagyon van olyan csapat, aki egyébként felmeri azt vállalni a City ellen idegenben, hogy akkor megpróbál ő játszani, meg labdát birtokolni, meg ilyen dolgok. Tehát, hogy automatikusan szerintem a legtöbb edző már ezt választja, amikor a City ellen kell játszani, és a United meg, igen, tehát hogy nem is nagyon várnád tőle egyébként, hogy másképpen álljon hozzá ez a mérkőzéshez az utóbbi évek alapján.
Az, hogy ki hol volt a pályán, ezt megmondom őszintén, a Márkkal is egész végig így fejtegettük, meg próbáltuk a taktikai kamerában is nézni, hogy igazából ki, miért, hova, kivel mozog el. És nagyjából annyi volt az egyedül, ami feltűnt, hogy a Mainu és a Casemiro, nyilván a dublatosa a Manchester Unitednek, ők mindig a Manchester Citynek a két tízesét fogták a félterületben, és velük hát szinte emberkövetéssel mentek is minden egyes esetben. De hogy a Rashford, az Arnacho és a Bruno Fernandes közül ki, hol éppen, hova segített be a középpályán, ki volt középen, ki volt szélen, ki mikor, az egy ilyen teljesen random trip volt. Én arra jutottam, hogy az mindenki oda rendeződött vissza, aki az éppen nagyon rövid kis támadásaik során valahova elkerült, és hogyha a Rashford középen volt, akkor középre jött vissza, ha bal oldalon volt, akkor meg bal oldalra jött vissza, mert így volt a legegyszerűbb.
Ja, pont ezt akartam, hogy nyilván azért az, hogy mi is lenne neked a felállásod támadásban, az nagyon nehezen tud kiderülni rólad, hogyha nem vagy támadásban. Tehát pont ez az, amit mondasz, hogy igen, hogy valószínűleg az, hogyha meg egy ilyen tényleg tranzícióból él folyamatosan a csapat, akkor meg örülnek a játékosok, hogy odaérnek, ahová éppen egy ilyen védekezési szituáció után, aztán ment mindenki kvázi a fej után. De nem is nagyon tudsz más csinálni tényleg, hogyha egyik pillanatról a másikra kell tényleg ebből élsz, hogy kontrákat végigvezetni, akkor az nem arról szól, hogy akkor kitartja a pozícióját meg hol.
És majd vissza fogom nézni, vissza még nem volt lehetőségem a meccset, és akkor abból talán jobban kiderül, hogy mi volt az, ami után mentek ezek a játékosok, de hát a Manchester Citynek meg a visszatámadása az olyan színvonalon működött, hogy tehát esélye nem volt kijönni a Manchester Unitednek, és ez így volt a 13. percben, így volt a 34. percben, és még a 82. percben is így volt végig. Tehát ez gyakorlatilag a folytogatás volt, ez a choking az angolul jobban hangzik, de magyarul is nagyjából megül.
Folytogató fölény. Még egy tény a mérkőzéshez, a belfasti Beckenbauer. Johnny Evans 2012 után játszott ismét derbit az Etihadban, tehát 12 év kihagyás után, mert ugye ez volt a másik poszt, Luke Shaw nem bevethető, és akkor ott ment a tippelgetés, hogy Amrabat valamelyik fiatal, vagy esetleg valamelyik belső védő lesz a bal hátvéd, mert volt egy olyan opció, hogy Dalot is átmehetne, végül Lindelöf ment ki balra, és Evans kezdő volt.
A belfasti Beckenbauerrel kapcsolatban csak szerintem Bogdan Ádira érdemes visszatérni talán, aki azt mondta annak idején, hogy ő nem feltétlenül érzi az dicséretnek, hogy ő Ginger Buffonnak becézték annak idején a Liverpool szurkolói.
Miért?
Hát ez is, ő ezt el is mondta annak idején, pont volt vele egy különadásunk, amikor Telkiben a válogatott edzőtáborában beszélgettünk vele hármasban Tibivel, és ő is mondta, hogy hát ezt ők valószínűleg inkább úgy érik, hogy jó, mit gondolsz magadról, mi vagy te a Ginger Buffon? Tehát, hogy ezt inkább ja, így, és van egy érzésem, hogy Johnny Evans sem feltétlenül a stílusos hosszú indításai és a támadásokhoz való lendületes csatlakozása miatt kapta a belfasti Beckenbauer beszélet, sokkal inkább azért, mert mondjuk a Belfast alliterál Beckenbauer nevével.
Volt egy olyan átmenet pedig egyébként, ahol az Evans labdát szerzett, kicselezte magát, és utána felfutott a támadással. Azon röhögtem is, hogy mondom, na ez lenne a slusszpoén, hogyha véletlenül oda megérkezni. Az teljesen.
Jaj, itt legalább nem volt olyan nagy játékvezetői, hát hogy is mondjam, vitára okot adó történés.
Hát ha csak a Rashford Walker találkozás, nem gondoljuk annak, hogy az viccelek, szerintem az semmi nem volt, csak gondoltam, felvetem így
visszakötve Madrid felé.
Bírózunk eleget, nem Madrid egyelőre, még megyünk át Nottinghambe, mert hogy szegény reklámtábla bánta azt, hogy Núñez a 99. percben megünnepelte a gólját, de utána általam még Angliában nem látott jelenet sorok, Marinakis lejött a pálya szélére, mert nem tudom, lehet, hogy Görögországban így szokás, és lehet, hogy még valami van is olyankor az ember zsebében, de itt azért ilyet nem tehet meg, lement a pálya szélére, hogy köszöntse a játékvezetőt egy korábbi eset miatt, ami egy labdaejtés volt, mert hogy egy beadásnál összeütközött Keleher és Konaté, Konaté lemaradt, kiment a labda a túloldalra, Forest játékosnál volt, a játékvezető megállította ekkora játékot, és visszaadta a labdát a Liverpoolnak utána a labdaejtésnél. Pont jó, hogy a múltkor szóba került, hogy Klettenberg ott van a Nottingham Forestnél, mert most elővehetjük, és elővehetjük azt, hogy milyen jó, hogy volt egy köztes ember. Nem a Nottingham Forestnek kellett megint közleményt kiadnia, nem kellett senkinek sem fenyegetnie úgymond a játékvezetőt, lehetett elégedetlenkedni, de utána Clattenburg ki tudott állni a sajtó elé, és azt tudta mondani, hogy hibázott a játékvezető, és ezért felelősségre, vagy kérdőre fogjuk vonni a játékvezetői testületnél a mérkőzés játékvezetőjét.
Ezt végül is akár kimondhatta volna egyébként a Nottingham részéről, és ez egy fokkal persze nyilván jobban mutatja.
De hitelesebb, igen, szerintem.
Na, de közben meg onnantól nem vagy hiteles, hogy rajtad van a, nem tudom, a Nottingham címeres zakó, most nem tudom, éppen Clattenburg, miben állt ki a sajtó elé ezzel
szerintem
kapcsolatban.
Szerintem hiteles. Tehát, hogy sokkal inkább fogadod el, hogyha egy játékvezető
egy fokkal,
mondja ezt.
Egy fokkal, nyilván persze, ez abszolút így van, csak közben megmondom, pontosan attól, hogy te a klub alkalmazásában állsz, akkor most ez mégiscsak idézőjelbe teszi, vagy zárójelbe valahol ezt a dolgot.
Viszont jobb az érdekképviselet. Howard Webb is ott ült a lelátón, és egymás mellett ültek, ugye Clattenburggel, tehát gondolom azért, amikor ez megtörtént, akkor csak oldalba bökte Webbet, hogy...
Ment a pusmorgás.
Te, Marco Di Bellóval tudod, mi történt? Nem akarod esetleg? És lehet, hogy jegelni fogják.
Nem tudom.
Nem valószínűleg. Ugye, itt nem.
Az volt a kontraérve ezzel szemben, hogy ez megtörtént a másik oldalon is, csak a meccs egy másik szakaszában is, hogy akkor ugye gyakorlatilag ezek kioltották egymást. Nyilván értem, hogy a Nottingham sérelme az egy fontosabb részében történt a mérkőzésnek. Ennél azért azt gondolom, hogy talán szoktak nagyobb ívű tévedései is lenni a játékvezetőknek, amik után a Howard Webb kiáll, és el szokta mondani, hogyha az úgy van, hogy ez valóban egy hibás döntés volt, de az ő részéről, meg az angol bírói testület részéről ezt egy sokkal kifinomultabb és elegánsabb kommunikációnak érzem minden egyes esetben. Ők elismerik, megpróbálnak egy fokkal transzparensebbek lenni az idei szezonban, és nem pedig felültetgetni ilyen szorzósan, kamatosan a lelátóra bírókat, majd a következő az két hónapos eltiltás lesz, aztán egy fél szezon, és akkor úgy fogják visszavonultatni, hogy a legutóbbi négy szezonjában fújt 6 meccset a Di Bellóval.
Kék lapot kapnak a játékvezetők, és akkor 10 percre ki kell ülnie, és addig megegyeznek a többiek.
És ezt kioszthatja ki? Ez a nagy kérdés.
Hát a Webb minden meccsen ott van, és akkor majd ő leszól onnan. De nem, a múltkor volt egy komment, hogy ne bírózzunk, úgyhogy még rengeteg bírózás lesz a mai adásban.
Igen, ez előtte, a hétvége, ez nagyon, ez nagyon súlyosan megállni. Megterhelt volt.
Csak annyit még itt, hogyha már a Liverpool szóba került, és hogy ezért a Liverpoolról is szó legyen. A hétvégén van egy Liverpool-Manchester City-nk, 16:45-kor vasárnap, mert akkor még világos van, akkor még be tudják azonosítani az embereket.
Meg talán nem lesz atomrészeg mindenki a stadionban.
Hát, hogyha ebben bíznak Liverpoolban, hogy akkor ettől most béke lesz,
nem
lelkük rajta.
Ez ugye egyébként abszolút tetten érhet az utóbbi években Angliában, hogy ez általában ugye önkormányzati kérés a klubokkal kapcsolatban.
Szóval lesz egy Liverpool sitting, ez a Liverpool most úgy játszott, hogy Szoboszlai szépen lassan visszatér, de Joe Gomez még mindig, vagy már megint a középpályán játszott, akkor most Salah játszik, McAllister játszik, Nunez úgy, ahogy egészséges, és a Citynek meg a BL az gyakorlatilag eldőlt, tehát ugye a Copenhagennel annyira talán már nem kell foglalkozni, és ezen a meccsen akár meg is fordíthatják itt az állást.
A BL-ben valószínű Rico Lewis-ék meg Matheus Nunes-ék majd elintézik itt a továbbiakat, és akkor szépen tovább menetelnek, úgyhogy nem kell nagyon játszatni mindenkit. Miközben náluk tényleg minden fontos játékos egészséges, és most tényleg, amit Guardiola gálakezdőnek gondol, az valószínű elérhető a számára, hogy Guardiolnak van még sérülése, de aki azért őt elég jól
Grill
tudja
fájó lehet
pótolni.
Még.
Grill is tényleg igazad van. Na, az mondjuk nagyobb baj, főleg elnézve azt, hogy Jeremy Dokut Dalo milyen szinten zabálta föl ezen a meccsen. Ez a United szurkolóknak nagyjából az egyetlen megfogható pozitív pont volt ez a párharc. Ellenben a Liverpool oldalán szerintem tényleg itt, hogyha kvázi most felvezetjük a meccset, akkor minden attól függ, hogy hányan és milyen állapotban épülnek fel.
Nem az az érzésetek, hogy bár heroikusnak tűnnek ezek a győzelmek, és bár kidolgozott összesen több mint 2 várható gólnyi helyzetet a Liverpool, de hogy minthogyha hétről hétre kapaszkodnának, és minthogyha ez nem tűnne már olyan elsöprőnek, mint korábban a szezonban.
Igen, de megfordítva meg, ugye erre szoktuk néha azt mondani, bár talán az még korai egy kicsit a szezonnak, talán még nem vagyunk ugye a legvégső szakaszában, de hogy ezek meg pont azok a győzelmek tudnak lenni, amelyek egy bajnoki címet mondjuk eldöntenek, és egy csapat javára fordítanak mondjuk egy ilyen versenyfutást. Ahhoz valóban korán vagyunk még mondjuk, hogy pusztán ilyen győzelmek jöjjenek csak össze a Liverpooltól, úgyhogy a kérdés az, hogy ezt tudják-e tartani majd itt a szezon utolsó szakaszában is.
Na mindegy, vasárnap azt a meccset, azt lehet, hogy érdemes lesz. Lehet, hogy beszélünk róla a jövő héten, ki tudja.
Valószínű. Az biztos, hogy a Liverpoolnak van a legkönnyebb sorsolása, az Arsenal és a Manchester City mellett is, úgyhogy ez azért némileg
segít. A City-nek a következő hetekben, Liverpool után ugye van egy Newcastle elleni FA kupa, Arsenal és Aston Villa. Tehát, hát, hogy így lesz
most ugye ez a hónap, ez brutális, de közben meg kimeri őket nagyon félteni bárki ellen is.
Igen. Na, ezt majd meglátjuk. Irány Spanyolország. És akkor vissza a bírózáshoz, mert mehettünk volna így a bírókkal is át szépen. Volt egy Valencia Real Madridunk első körben, ahol megtörtént az, ami az elmúlt években szerintem igazából a legnagyobb, legvérlázítóbb tévedés volt a spanyol bajnokságban, csak mivel az egy Valladolid Sevilla volt, ezért nem kapott akkora nyilvánosságot. Ugye Valladolid Sevillán 2022-ben volt ez talán. A fél idő végén kipattant egy labda szögletnél, és látszott, hogy a Valladolid játékosa egy olyan 25-30 méterről fut neki, és kapásból el fogja bikázni azt a labdát. És a játékvezető a lendítés pillanatát választotta megfelelő alkalomnak arra, hogy lefújja a félidőt. Nem is mentünk túl akkor annyira még a jelzett hosszabbításon, talán néhány másodperccel. Belefújt, a lövés pillanatában is lett belőle egy ordinári nagy bombagól, ami annak a Valladolidnak nagyon-nagyon kellett volna, meg küzdött a bennmaradásért, ugye végül kiesett. Most nagyon hasonló történt, egyébként Ortiz Ariast akkor jegelték egy időre, csak mondom, hogy megint előkerüljön. Most a Valencia Real Madridon, ami amúgy is egy elég tüzes meccs volt, azok után, hogy ugye legutóbb a Mestallában Vinicius Juniort rasszista bekiabálások után kicsit fölzaklatták az ott történtek, úgyhogy most ő még elkötelezettebb volt, hogy valamit mutasson, hát valamit mutatott, mert hogy lőtt két gólt, és elég jól játszott. Na de a végén a Real Madrid megnyerhette volna ezt a meccset jó szokásához híven, és az utolsó pillanatban, miután bejött a szöglet, Hillmann Zánó elvileg előre szólt a játékosoknak, hogy a szöglet az utolsó történés, itt lefújja a találkozót. Addig ment el a szöglet, hogy Brahim Diaz a 16-os előterében átvegye, és elinduljon vele oldalra. A játékvezető ebben a pillanatban a szájába vette a sípot, de nem fújt bele, hanem megvárta azt a pillanatot, amíg a beadásig eljutott a szélére a labda, és 2 másodperccel azelőtt, hogy már a kapuban volt a labda, akkor fújt bele. A beadás pillanatában tulajdonképpen.
2 irányba indulhatunk el. Az egyik a jó szándékú, ahol azt feltételezzük, hogy ez valamiféle koncentrációbeli kihagyás, amikor valójában tudod, hogy te azt mondtad, amit és leszeretnéd fújni, de látod, hogy megy tovább, és egy ilyen nagyon kellemetlen dolog sül ki belőle. Vagy van a rossz indulatúbb, amerre én hajlanék azért leginkább, hogy a saját egód elvisz odáig, hogy te tüntetőlegesen szeretnél egy szituációba belefújni, mert te azt mondtad bíróként, hogy ennek vége lesz, már pedig akkor vége lesz. Engem nem érdekel az, hogy mi lesz a végeredménye ennek a támadásnak, miután már megtörtént az, ahol én elvileg előre felfestettem a végpontját a helyzetnek.
Ez baromi nehéz kérdés, mondja megint akkor Ralf Rangnick nagy ívű mondása ugrik be, hogy a les helyzetekkel kapcsolatban, ugye, hogy nem lehetsz kicsit terhes, vagy nagyon terhes, vagy nem, és ugye vagy les helyzet, vagy nem, és akkor most vagy vége van akkor a meccsnek, vagy nem, és akkor úgy kell neked azzal kalkulálni, hogy most éppen akkor milyen játék szituáció van, amikor te úgy érzed, hogy már pedig elérkezett az ideális időpont a meccs lefújására. Én inkább egy picit abba az irányba mennék akkor jobb hiszeműen, amit Bence elsőként felfestett, hogy mennyire volt Hillmann Zánó friss vagy sem a 99. percében ennek a mérkőzésnek, mert nem tudom, hogy megvan-e, hogy mi volt az ő utolsó két mérkőzése, amit ezt megelőzően fújt. Kedden Real Sociedad Mallorca, hosszabbítás 11-esek. azt megelőzően csütörtökön, AS Roma Feyenoord hosszabbítás 11-esek. Tehát, hogy nem tudom, egyébként tök joggal merül fel a kérdés, hogy amikor két ilyen meccs után vagy, akkor hétvégén érdemes téged bármennyire is az egyik első számú játékvezető vagy Spanyolországban.
A legmagasabb, legmagasabban jegyzett játékvezető most Tilmanzano ugye és, Spanyolországban.
És tényleg egy, oké, most a Valencia nem is áll egyébként rosszul, tegyük hozzá rögves, de akkor sem feltétlenül most talán ez nem tartozik a legnagyobb rangadó közé, de akkor is egy fontos mérkőzés, meg nagy presztízsű mérkőzés, hogy néha azért persze nyilván egy profi bíró bírja az ilyen terhelést, meg ezért tartozik nyilván papíron a legjobbak közé. Ez is egy szerintem felvethető kérdés.
Ahogyan az is, amit Mateulához mondott, és szerintem az nyilván túlzás, azt mondta, hogy 11 éve van a toppon Tilmanzano, szerinte most a nagyképűség előjött belőle.
Na, ő már csak tudhatja, mondjuk.
Így van. Ez Laha szájából különösképpen őszintén hangzik.
Mindegy, felejtsük el, mondjuk azt, hogy ezt egy random ember mond.
De Dova ezt nagyon csúnyán földobtad, tehát hogy erre nem tud nem ráugrani az ember.
Meg egyébként is, tehát játékvezetőknél, és főleg spanyol játékvezetőknél meg különösebben látja. Tehát tényleg a lefújás pillanata, és amikor egy nagyon teátrális előre teszed a két kezed, és belefújsz a sípotba, és azt a pillanatot mindenképpen ki kell várni. A klasszikus, amit nem is értem, hogy miért kell, van, hogy direkt megvárják, hogy kirúgás legyen, jó magasan felrúgja a kapus az égbe labdát, és nekem akkor kell lefújnom. Igen. Tehát, hogy miért nem ér akkor véget már, amikor kirúgták előtt a labdát, és miért nem fújod? És tehát ez is totális teatralitás, húha, igen, szóval...
Ó, igen.
Ez ilyen klasszikus dolog, és igen, sajnos ez is benne kell legyen a pakliban.
Csak ő akkora név, hogy most nem ez a fajta teatrális mozdulat volt, hanem pont az volt a baj, hogy a szájába vette, és szinte ilyen lazán, halkan belefüttyentett hármat. És csomóan nem is hallották. Tehát azért hangzavar volt a mesztájában, de akkora nem, hogy ne lehessen egy határozott, egyértelmű sípszóval jelezni, hogy a meccsnek vége. És itt erre gondolhatott szerintem Mateulához, hogy egy ilyen esetben biztos, hogy az az iránymutatás, hogy legyen nagyon határozott az a sípszó, mert szerintem el lehetett volna még abban a pillanatban tudom, is,
van-e iránymutatás lefújta, a sípszó hangerejével kapcsolatban?
Biztos, hogy van. Sőt, ugye én voltam 5 évig kosárlabda játékvezető, és nekünk volt. Uh-huh. És én nem NB1-ben voltam, hanem azon a szinten, ahol inkább a pénzkereset miatt vagy játékvezető, és nekünk is volt.
Megélhetési bíró.
Ez konkrétan, igen. Így.
Ezt fogjuk a nem létező névinzertünkbe kiírni alá.
Megélhetési játékvezető. Ezt megkaptam már néhányszor.
Igen? Ennél igen. Hangosabban is mi.
Régi szép
idő. De kevésbé cizelláltad.
Igen.
De, simán lehet...
De mivel jogos volt, ezért nem tudtam.
Nyilván az a gond, hogy nem fog kiállni a Tilmanzano is elmondani, hogy mi történt az ő fejében. Ez nem fog megtörténni, sajnos, mert így viszont abszolút csak a narratíva gyár tud nagy erőkkel működni, és attól függően, hogy ki hogyan érez vele kapcsolatban, vagy hogy hogyan szokott az emberekről gondolkodni, úgy kezd el igazándiból erre rámenni.
És Spanyolországban ez meg aztán különösen hatékony tud lenni.
Gyanítom, hogy Lához nem biztos, hogy a legjobb barátjának tartja a Tilmanzanót, Lahoznak a személyiségéből fakadólag. Szerintem őt mindenki, aki az ő nemzetiségéből valaha komoly nemzetközi meccset kapott, az egy picit azért úgy egy ilyen kis piszok a körme alatt.
Lahoznak mindenki a barátja. Tőle. Ezt mindig látjuk, hogy mindenkit megölel, köszönt, beszélget. Tipikus. Egyébként a zaklatottságról csak annyit, hogy a hivatalos meccs utáni jegyzőkönyvben Tilmanzano 999. percet írt a 99. helyet véletlenül. És ami még ehhez hozzátartozik, és ami fájhat a Real Madridnak még, azon kívül, hogy elvesztett 2 pontot, hogy Jude Bellinghamet kiállították ott a meccs utáni kis boxmeccsek következtében, pedig elvileg csak annyit mondott, hogy it's a fucking goal.
Az a bal szerencsé volt, hogy pont ezt a 3 szót. Na jó, nem egy, nem szokta, hogy játékvezető az ennél beszél többet angolul.
Az de... történt a múltkor, ugye, Greenwood esetében, hogy igen, ugyanezt a szót használta a székkel együtt, és a játékvezető másik játékvezető, nem Tilmanzano volt szerencsére, a nem széket hallott, hanem jút hallott utána, és ezért állította ki Greenwoodet.
Meg kell tanulni spanyolul rendesen. Tessék tisztességesen káromkodni.
Igen.
Olyan szép szavaik vannak a spanyoloknak erre.
Így van.
Ancelotti meg elismételte ezt, azt néztem közben meg azért, hogy pötyögtem a telefonon, mert láttam egy sajtótájékoztatóból egy részletet, ahol elhangzik ez a hát az Ancelottinak a csodálatos angoljával ez a, az It's a fucking goal, és az annyira AI generáltnak tűnt hang alapján a szájmozgására, meg a csávónak a karakterére, hogy először nem hittem, úgyhogy le kellett ellenőriznem, de visszamondta is. Kiállt ilyen szempontból Bellingham mellett.
A Real Madrid szerencséje, hogy Spanyolországban az első három csapat közül egyik sem nyert először a szezonban, mert a Girona kikapott Mallorcán. Mallorcával nem tudom, mi történik most. Az, hogy a Real Sociedadot legyőzték, az
egy
csoda. Igen, ez feldolgozhatatlan. De a Barca is döntetlent játszott az Athletic Bilbaóval, ami most kevésbé lepődtünk meg. Ugye az Athletic a kupában tényleg hengerelt az Atlético ellen, és már beszéltünk róluk, hogy hihetetlen formába kerültek idén, sőt a lendültek szó azért jó, mert iszonyatosan dinamikus játékot játszanak, tényleg jó nézni az Atletiket, tehát ilyen meccs után hiába játszanak hazai pályán, ami nekik az igazán nagy előnyük, ugye az Atletico meccshez képest 7 helyen kellett változtatni a Valverdének, iszonyatosan fáradtak most már az Atletic játékosai is, és ez ellen az Athletic Bilbao ellen tudott úgy játszani 0-0-át a Barca, hogy a második félidő volt igazán elkeserítő. Mondjuk itt hozzájön az, hogy megsérült De Jong, kifordult a bokája, vagy aláfordult a bokája, és Pedri megint hajlító sérülés szenvedett.
Hát, hogyha volt egy olyan szurkolótábor, akiknek még szomorúbb volt a hétvégéje, mint a Manchester United-é, akkor szerintem az a Barcelona szurkolóké. Ráadásul utána Xavi mondta is a meccset követően, hogy hát ez a szokásos edzői frázis, hogy it's not looking good, ami általában azt jelenti, hogy hát mondjuk lehet, hogy De Jongot mondjuk 2 hónapig nem látják, Pedrit meg a szezon végéig. Ami nagyon-nagyon szomorú lenne, megnéztem, csak közben meg kell keresnem, hogy mi a pontos szám ennek, de hogy Pedrinek ugye az a 2021-es szezon volt, amikor Sanaséjjel sikerült őt játszatni.
Olimpiástól, meg EB-stől.
Így igaz, és annyira jól sikerült az, hogy azóta...
Több mint 70 meccset hagyott ki, 71-et, azt hiszem ez volt igen. A pontos szám. 7. sérülés, és az a baj, hogy különböző sérülések, tehát hogy nem csak ugyanaz a sérülés, most nyilván egy hajlító az talán az egyik legfájóbb, ott el is sírta magát a kispadon, de hát pont egy formába lendülő Napoli meccs előtt.
Pont ezt akartam mondani, hogy ha valami it's not looking good a Barcelona számára, akkor az pont a Napoli formája, mert amit ők meg ezen a héten produkáltak, hát az alapján én azért erősen aggódnék Xavi helyében a visszavágóval kapcsolatban.
Christensen maradt a középpályán, Romeu maradt a középpályán, Gündoğan-nak így valószínű megint hátrébb kell játszania, amit már pont le tudta vetközni ezt, és hasznára volt a csapatnak kreativitásban, amiben Gündoğan még mindig hihetetlen jó, most tényleg a liga egyik legjobb játékosa a formája alapján is. És akkor ott vagy megint, hogy Christensen lesz az egyik védekező középpályás, lehet, hogy Romeunak játszania kell majd ott, Sergi Roberto is képbe kell, hogy kerüljön, és ez megint az a Barcelona, amelyik nem biztos, hogy... Tehát hogy az biztos, ami hogy ideális, odavágó esélyesebb volt a Napoli ellen.
És én tényleg csak így visszautalni tudok újra és újra és újra erre, hogy én respektálom, meg empatizálok azzal a helyzettel a Barcelona szurkolók szempontjából, amit ők gondolnak erről a klubról. Más kérdés, hogy valójában a saját vezetése vezette bele a szakadékba Barcelonát oda, ahol vannak pénzügyi helyzet terén. Most arra gondolok, hogy nyilván még a saját maguk mértékéhez képest is hangsúlyosabban kell használniuk a fiatal játékosaikat, mert egész egyszerűen rá vannak szorítva. Na, de ettől függetlenül, és akkor itt következik nyilván az érdemi része a mondani valónak a de után, hogy az, hogy te Lamine Yamalnál ez még egyelőre várakozik, de hogy a Pedri, Gavi, Balde duót ilyen szinten szarrá készre leépíted, micsoda?
Semmi Balde, Gavi, Pedri duót mondtál, de bocsánat.
Igen, de tök jogos, szóval triót ilyen szinten szarrá leépített fizikailag. Erre a trióra és Lamine Yamalra, velük együtt erre a kvartetre, erre fel lehetett volna húzni gyakorlatilag.
Vonós négyes.
Vonós négyes, ez nagyon szép. Egy generációnyi csapatot. Tehát ez lehetne a gerince a Barcelonának 10 éven keresztül, ehhez képest imádkozni kell és reménykedni abban, hogy Pedriből még valaha futballista lesz, reménykedhetsz abban, hogy Gavi még egyszer nem fog újra megsérülni, Baldénél ez, Lamine Yamalnál meg könyörögsz a jó Istennek minden egyes fordulóban, hogy most légy szíves legalább ezt a kölyköt valakinek a szája el, hogy ő is ugyanabba a pocsolyába bezuhanjon.
És hogy Rafinha tartsa a formáját, mert tegnap megint sikerült egy teljes nullázást hoznia, és ugye Yamal itt most csereként állt be. Látszik, hogy próbálja menedzselni az ő idejét Xavi, de egyszerűen amikor bejön, és a második félidőben csak ő volt megint dicsérhető, mert a semmiből képes valamit teremteni. Hát amit nagyjából Nico Williams is tud a túloldalon, de Kubarsz is ott van, aki 16 évesen most stabil kezdő a Barcelonában. Tényleg nem néz ki ez jól egyáltalán a Napoli párharc előtt, de legalább a Real Madrid nem távolodott a tabellájén, tehát ez
az is valami. Na de hogy a Bilbaóról is mondjunk valamit, mert egyébként tényleg szerintem ők talán méltatlanul keveset kerülnek elő nálunk is, hogy ez egyrészt az egyik hazai pályán legerősebb csapata az európai topligáknak. A Spanyolországban azt hiszem, hogy a harmadik legjobb mutatójuk van a hazai pályán, és azért szélesítve a kört ott is nagyon-nagyon jól állnak ebben a tekintetben. Mellé meg egyébként a védekezésük az valami egészen brilliáns, meg a labda elleni, labda nélküli játékuk, ezt egyszerűen már letisztáztuk TT-ben, hogy kell hívni pontosan. A harmadik, negyedik, ötödik legkevesebb lövést engedik, kapura tartó lövést, várató gólokat, tehát tényleg nagyon-nagyon jól működik, és annak ellenére, hogy rengeteget kellett változtatni összetételben erre a mérkőzésre, az, hogy Valverde mit csinál ennél a csapatnál, és hogy mit tesz le kollektív szinten, az akkor is megül, hogyha kicserélgeti az alkatrészeket.
Valverde a király. És remélem, hogy ez megmutatkozik majd a kupa döntőben is. Te közvetíted, Ádi?
Nem tudom, hol van az még.
Április? Ja, tényleg. De mindegy, én már nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki tud-e találni valamit a Mallorca. Azért élvezted ezeket a kupa meccseket.
Persze. Hát ez a, meg pláne már minél közelebb vagyunk a végéhez, akkor ugye komolyabban is veszik, meg komolyabb párharcok is alakulnak. Tehát ez a Sociedad Mallorca például most baromi jó meccs volt. Elsősorban a Sociedadnak köszönhetően. Ez a Mallorca azért Aguirre old school felfogásával, és úgyis, hogy egyébként megnézed azt a keretet, hogy azért lehetne éppenséget talán abban is valamivel több, de működött. Szerencséje is volt, hogy mindenképpen a Mallorcának ezt hozzá kell tenni ezzel a kupa.
Ezzel imádkozol, és
így van, abszolút.
Tolod a védelmi vonalat, minél közelebb a kapuhoz, amennyire csak tudod, aztán bízol az isteni szerencsében. Hát az nagyon beszédes volt, csak hogy erről a meccsről egy fél szót említsünk, lefújták a meccset, és a Mallorca játékosok ünnepeltek.
Hát tehát, hogy ünnepeltek volna? Tehát, hogy a kupa döntőt azért megünnepelsz.
Nem úgy, hanem bocsánat, amikor a hosszabbítást lefújták, még a 11-esek előtt. Persze. És a Real Sociedadnál mentek oda, hogy akkor most kirúgja, hogy rúgja a 11-eseket, és a Mallorcánál meg Aguirre egy rövid beszédet mondott, és mosolyogva megfordult ez mindenki, volt, és ünnepelt, hogy eljutottak idáig. Ez volt a cél,
megvagyunk. A Liga kupa döntő kapcsán ugye találták meg Pochettinot azzal kapcsolatban, hogy mondhat ilyet a meccsen, hogy hú, hát nekik azért jó lett volna a 11-es párbaj. Hát a Mallorcánál tök egyértelmű, hogy jó volt a 11-es párbaj, és csak erre tudtak bazírozni, mert nagyon más esélyük nem volt. Nyilván ez rosszabbul néz ki egy olyan klub esetében, mint a Chelsea, de közben, hogy azért valahol tud ez is egy valid taktikai hozzáállás lenni. Nem mutat a legjobban valóban egy olyan klub esetében, mint a Chelsea, pláne akkor, hogyha az ellenfélne meg egymást ajánlnak be a kölykök mondjuk a hosszabbításban.
Igen, a Mudrik és az Enzo Fernandeznek a transferdíja, és akkor a fizetését még nem is vettük bele, az a Mallorcának az éves költségvetése lehet.
Még annyi sem.
Jó, hát ne felejtsük el azért, hogy komoly tulajai vannak a Mallorcának, mert aki oda költözik, vagy ott van nyaralója, az... Ja, itt van egy csapat, bevásárolom.
Hát magam. De bocsánat, ugye a Mallorcának részt tulajdonos, Steve Kerr és Steve Nash is így van.
Igen, és mostanában még
bocsánat, valaki. Bocsánat, hogy tekintve egy futballpodcast, hogy talán érdemes elmondani, hogy két legendás kosárlabdázóról van szó. Mondanám azt, hogy két kiváló edzős, de Steve Nash esetében ez annyira nem derült ki, de Steve Kerrről azért már bőven, és ugye Nash meg egyébként... Nem fogom most eszembe jutni, hogy melyik amerikai tévécsatornán rendszeresen szokott futballműsorokban is feltűnni, mert hogy elmebeteg, óriási Tottenham Drucker, ezt nehezen tudom megemészteni, de a lényeg, hogy őt labdarúgó műsorok kapcsán is, nem is Amerikában, egyébként Kanadában is gyakran szokták képernyőre
hívni. Rémlik egy ilyen videó, hogy Steve Nash dekázik, és ilyen nyomja a világköröket, és mindkét lábbal kosármeccsen. Na mindegy, ez...
Neki milyen van érintettsége a fociban, de ez még a karrierje alatt is így volt.
Még egy dolog, most eszembe jutott hirtelen, ezt beszéljük már meg itt a kupadöntő kapcsán. A Mallorcában is, és a Real Sociedadban vagy az Athletic Bilbao-ban is végig a kupa sorozatban a második számú kapus védett, de úgy, hogy a Majorkánál Dominik Greifnek hívják, egy szlovák kapus, a második számú kapus, aki tényleg teljesen el van felejtve.
És nem is mutatott ezen a meccsen se olyan nagyon magabiztosak.
És a...
De a 11-es párbajban jó volt.
Ott nagyon jól jött, de ugyanez az Athleticnél is elmondható, hogy Julen Aguirre-Zabala egyetlen egy meccsen sem véd sehol máshol, viszont itt a kupa. És ugye két ilyen csapatnál, ahol az Athleticnél ez az egyetlen esélyed a kupára, mert bajnokságot nem fogsz nyerni, Európa Ligába esetleg mehetsz BL-be talán jövőre, de hogy ez a reális esély, és most már egész sokszor eljutnak a kupa döntőbe itt az elmúlt években, a Majorkánál pedig ezt nem kell nagyon ecsetelni, hogy az elmúlt 100 évben volt 3-4 ilyen alkalom maximum, és akkor ha eddig végig ezek a kapusok védtek, akkor mi lesz a döntőben?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ez csak ott fog kiderülni, hogy akkor ki mennyire tartja magát az eddigi elvekhez, de láttuk már ilyet azért bőven, hogy végigvédte egy kapus mondjuk a kupasorozatot, és aztán a döntőt meg nem kapta meg.
Mit szól ehhez Unai Simon? Mit szól ehhez a Rajkovics, a Majorka szegény kapusa, akinek valószínűleg nem sokszor adottna meg, hogy
hát de várjál, mit szólnak a csapattársak, és ez is egy kétélű történet, tehát hogy, és ez meg már ilyen öltözői, nem tudom, dolgokról is szól, hogy akkor hogyan reagálnak egy ilyen dologra, mert közben meg azt meg nyugodtan kimondhatjuk mind a két esetben, hogy azért nem véletlenül véd az első számú kapus a bajnokságban.
Meglátjuk. Ez nekem egy ilyen tök érdekes, és hát valahol aggasztó kérdés is. Na de ha már beszéltünk arról, hogy lesz itt egy Barca-Napoli párharc, csoda történt Nápolyban, Francesco Calzona csodát tett.
De közben meg szerintem nagy csoda nincsen benne. Maximum az, hogy sikerült visszaterelni abba az irányba a Napoli játékosait, ami tavaly sikerre vezette őket. Tehát, hogy a recept az megvolt, valamiért nem akartak ezzel főzni, vagy nem tudtak ezzel főzni, vagy nem tudták, hogyan kell ezzel főzni az előző próbálkozók a Napoli kispadján. Hát nyilván ugye Calzona azért jól ismerte Spalletti módszereit, ő korábban már ugye Sarri mellett is dolgozott a csapatnál, és hát azt láttuk ettől a Napolitól, ami tavaly tényleg a sikerkulcs volt. Ez a Sassuolo elleni mérkőzés nyilván egy másik történet, ott azért nagyon kijött a lépés nekik, de közben meg ezt láttuk tavaly folyamatosan a Napolitól, ami mondjuk ott a Sassuolo meccsen is megvalósult, és most meg pláne itt ezen a mérkőzésen. Tehát az a fajta letámadás, amivel kezdte ezt a meccset a Napoli, amilyen intenzitással és amilyen hatékonysággal ment, hát azzal azért elég látványosan látszott, hogy hajlik bele a bicskája Allegrinek.
Kérdezem más, hogy kinek hiszük el jobban, mert most bejöttek az edzőváltások, de Rossinak vagy Calzonának?
Tehát Calzonánál még kisebb a minta, tehát hogy nyilván ne jelentsünk itt ki elkapkodva semmit sem vele kapcsolatban sem, de Rossinál azért már többet látunk ebből a csapatból. Mind a két esetben azért a Napolinak is volt ugye mondjuk egy Cagliari mérkőzése még a múlt héten, amikor nem emelték pajzsra feltétlenül ugye a mestert. De Rossi jó irányba vitte a csapatot, de mondjuk nyilván Mourinho után csak jobb irányba lehetett most minden bántás nélkül vinni azt a csapatot, és sokkal inkább illik a játékosok pozitív tulajdonságai az, hogy erényeihez az a fajta játék, amit játszik a Róma. Előre léptek, ez teljesen egyértelmű szerintem, hogy mekkora, az most már egy másik dolog, de hogy addig, az alapján, amit eddig látunk De Rossiból, szerintem egyértelmű, hogy szívesen látnak majd a következő szezonban is. Nyilván várjuk meg, hogy mi lesz ennek az évadnak a vége. Jönnek majd azért az igazán nehéz mérkőzések, mondjuk az Európa Ligában is. Tehát amikor ezeket kell együtt menedzselni, akkor fog igazából kiderülni De Rossival kapcsolatban, és hogy mennyire érett meg erre a feladatra, de hogy jobb irányba kormányozta a Rómát, az teljesen egyértelmű. Calzonából meg tényleg tök keveset láttunk. Kezd úgy kinézni valóban ez a csapat, amit tavaly is láttunk. Megint csak például érdekes az ebből a szempontból a Barca meccs visszavágója, de ott is hát nyilván azért várni kell még bőven heteket, hónapokat azzal kapcsolatban, hogy most akkor azt mondjuk, hogy igen, ez a fickó az, akinek maradnia kell itt a következő évekre.
Szerintem mind a ketten vannak elég nagy fiúk, hogy ne sértődjenek meg, hogyha felemlegettem, főként, hogy mind a ketten visszatérő teljes teljedelem vennégek, hogy De Rossi kapcsán Pete-nek meg Szaniszló Csabinak volt egy nem tudom, vitája a Twitteren azzal kapcsolatban.
Csörtéje. Tweetváltásra.
Jobban hangzik. De hát a csörte az eladhatóbb, az politikusosabb, az nagyobb narratíva. Szóval, hogy volt egy ilyenjük, ahol hát Pete egyelőre maradjunk annyiban, hogy
szkeptikusabb
De Rossival kapcsolatban, míg nem Csabi azért nagyon fellelkesült az eddig mutatottak alapján. Én őszintén megvalva egy ilyen arany középutat jelentve.
Tudtam, annyira tudtam.
Hát nyilván ez a... Mennyire elegáns már az, hogy ők nincsenek itt, nem mondhatják el hosszan a véleményüket, de én behelyezkedek középre, nyilván, mint az igazságtevő, nem tudom, csillagszemű juhász, és ez egy nagyon komfortos helyzet. Ettől függetlenül meg fogom tenni, ha már belekezdtem. Szóval, hogy én szerintem az, ami, a Rómánál most éppen történik, az hosszú távon fenntarthatatlan, tehát nem fognak ennyi gólt lőni, nem az lesz, hogy Pellegrininek meg Dybalának is folyamatosan 25 méterről elsül minden meccsen a lába, mert ez egyszerűen nem elvárható senkivel sem szemben. Hogyha ilyen alapozó statisztikai mutatókat néz az ember, akkor ez az, ami árulkodó lehet ezzel kapcsolatban. Ettől függetlenül egyébként teljes mértékben adom azt, hogy De Rossinak a Rómában bemutatott elmúlt néhány hete, az egy ilyen totális felszabadulás a Rabigából Mourinho után, amiben benne van az, hogy új menedzserként teljesen más dolgokat tudott érzelmileg nyújtani ennek a csapatnak, ennek megfelelően a játékosok is sokkal felszabadultabbak, teljesen más dolgokat tud nekik átadni, és ez nyilván a pályán is megjelenik, meg azért a Róma tényleg azután, hogy mindenféle kockázatot kerültek el a mérkőzéseken, most sokkal bátrabbak, támadni szeretnének, letámadni szeretnének, Dybaláik olyan pozíciókban vannak, ahonnan tényleg veszélyesek tudnak lenni, nem pedig az történik, hogy folyamatosan seggelnek, és akkor onnan oldjál meg valamit, amit szeretnél. Úgyhogy emiatt én értem, hogy miért pozitív valaki De Rossival kapcsolatban.
De lehet is, szerintem senki számára nem kérdés, hogy lehetsz pozitív De Rossival kapcsolatban. Azt kijelenteni, hogy akkor egyértelműen nagyot lépett előre a Róma, az talán még túlzás, de közben meg, tehát nyilván az eredmények magukért beszélnek, de ugye Pittnek is volt egy nagyon jó érve viszont ezzel kapcsolatban, hogyha megnézed Mourinho alatt a Rómának az XG differenciát, és megnézed De Rossival, büntetők nélkül, akkor De Rossi még mindig alacsonyabb, amit nagyon furcsa kimondani, annak ellenére sokkal attraktívabb, meg proaktívabb a Róma játéka. Tehát, hogy a hatékonyság tekintetében még lehet előrelépni, szerencséje is van azért valóban ezeken a mérkőzéseken a Rómának egyelőre, de hát persze, ugye, hogy egy nagyon nagy igazságot elővegyek, annak van szerencséje, aki megdolgozik érte. Jó nézni ezt a Rómát mostanában, és ez nagyon régóta nem volt elmondható a csapattal.
És egyébként tényleg én is erre akartam kifuttatni ezt az egészet, hogy szimplán Calzonával, meg De Rossival kapcsolatban is azt kell mondjam, hogy ennyi idő alatt, meg ennyi mérkőzés alatt nem lehet megítélni normálisan. Igen. Nem néztek szemben megfelelőképpen sokszínű ellenfelekkel, kihívásokkal, helyzetekkel, rossz sorozatokkal. Ennek megfelelően felesleges belemenni olyan következtetésekbe, hogy most akkor rögtön ki kell mondani, hogy jó lesz-e, vagy nem lesz jó, vagy kinevezzük-e, vagy sem.
Így, de Rossi jó kapcsán, lesz? Most Calzonával nyilván ez még nem is tud felmerülni, mert tényleg ott 4 meccsed, vagy 5 a Napoli is vagyon, tehát most felesleges hová kapkodni az ő szerződés hosszabbításával. De Rossival meg eleve ugye úgy egyeztek meg, hogy majd beszélgetünk a szezon végén. Igen, várjátok ki a szezon végét, és De Rossit meg végképp nem fogja elszépkázni szerintem sem ki, sőt, De Rossi aztán abszolút az az ember, akit nem is lehet elszépkázni szerintem a Rómától. Nem tudom, minek kéne történni, az nem tudsz olyan kispadot felajánlani neki, csak nem tudom, talán olasz szövetségi kapitány, amire azt mondaná, hogy oké, akkor én most elmegyek Rómába, tehát Boca nincs is hová sietni. Na, azt meg végképp nem. Tehát, ha van forró kispad, akkor az bármelyik argentin sztárklubé nem. Tehát oda épp ezt nagyon nem vágyik, pláne nem Európából. De lényeg, hogy tehát nincs is miért hová rohanni a Rómánál, tehát nyugodtan meg lehet várni a szezon végét, aztán elbeszélgetni Dani Élével, hogy akkor hogyan tovább. És jobban is teszik, ez teljesen egyértelmű. Tök jól néz ki eddig a Róma, de nincs miért kapkodni sem.
Na de, visszatérve, ne haragudj, Bence, beléd folytom a szót. Volt itt egy Napoli Juvénk. Szerintem jól szórakoztál ezen is, Ádi. Nem?
Figyelj, tehát Juve meccsen jól szórakozni kell egy
de ez nem az a Juve volt. Ugye az a szezonban ilyen fiatal kezdőcsapata nem volt még a Juvénak.
Hát és ez is jelentette valószínűleg a legnagyobb problémáját Allegrinek szerintem, mert ugye itt ugye nagyon fiatal játékosok játszottak, mondjuk Samuel Eling ugye a bal szélen, ami egy érdekes húzás is volt, nem tudok róla, hogy Kostisnak lenne egyébként sérülése, vagy miért döntött úgy, de azt már előre lehetett sejteni, meg azt ki is jelentette elég, hogy lehetőséget fog kapni, hogy Alcaraz is bekerült a kezdőbe. De ugye ennek oka volt az is,
Charlie,
hogy...
Charlie Alcaraz.
Igen, hogy McKennie és Rabiot sem játszhattak. Kikerült középről azért 2 fontos játékos, hogy McKennie van, hogy ugye a jobb szélen szokott játszani, akkor így egyértelmű, hogy Cambiaso akkor ott fog játszani, ha már Kostics nem játszik, és akkor ugye Eling úgy került be ott a bal szélre. Aztán még ugye jöttek fiatal játékosok a későbbiekben is a pályára, és szegény Nonc aztán ebből a szempontból meg főszereplővé váltott a mérkőzés végén azzal a taposásra, de ez meg egy tök szerencsétlen szituáció. Azt furcsáltam utána azt a cserét Allegritől, ezzel együtt is. Ugye egy becserélte Noncsot azt hiszem a 75. percben, és lecserélte a 90-ben ezután a büntető után. Nem feltétlenül ennek szólt, de ettől még nem mutatott jól. Tehát ugye egyértelműen akkor próbál...
Pedagógia. És Allegri sokat szorra csinálja ezt. Tehát, hogy ő fiatal játékosokkal olyan, mint a legrosszabb drámai filmekbe belerakott ilyen szigorú apa karakter. Minden hibádat, hogy tök mindegy, hogy hányadik meccsed a felnőtt csapatnál, úgy büntet meg, mintha elkezdeni csapkodni feléd az övét. És rögtön lecserél téged. És ez szezonok óta így van, hogy beteszegeti most már rendszeresen, mert egy irgalmatlanul tehetséges generációja van a Juventusnak most az akadémiájuknak a tetején, és ennek megfelelően sokan be tudnak férni a felnőtt csapatba, főleg, hogy azért pénzhiány is van, tehát, hogy így meg is lehet oldani, hogy ne kelljen kiegészítgetni nagyon a keretet, és valaki hibázik, akkor kész, repül le az 57. percben, míg a második fél időre kifuthatott, aztán sajnos kicsim, hát jöhet, lehet lejönni a pályáról, és ennyi volt. Úgyhogy én szerintem ez értem, hogy miért történt, de nagyon rossz pedagógia. Tehát nem teheted meg ezt egy játékossal, mert innentől kezdve megadtad neki a bizalmat, de hát azért annyira azért mégsem.
És furán is nézett ki, ráadásul jött a Juve a meccsnek a legvégén, mert akkor ugye vezetett megint a Napoli, akkor így a hosszabbításra felállt egy ilyen, nem tudom, 4-2-4-ben gyakorlatilag a Juventus, amit nem láttál tőlük, talán ever, de Allegri alatt biztos, nem, hogy akkor ez majd akkor most megpróbálom még valamit kihozni így a mérkőzés végén, a két ilyen centerrel, ugye, mint Milik és Vlahovic. De egyébként is, tehát olyan nagyon sok elképzelést megint nem véltünk felfedezni a Juventus támadó játékában. Az, hogy Chiesa így eltalálta a labdát ott a 80. percben, az az ő valahol szerencséje, meglátása, tehetsége volt. Teszem hozzá rögtön, hogy Chiesából se sokat láttunk ugye egyébként a mérkőzésen. Tehát, hogy és picit van hasonló érzésem, mint Mourinhoval kapcsolatban, ugye, hogy azért lehetne talán valamivel több ebben a Juventus keretben is, de közben meg a szezon nagy részében úgy működött a Juventus, és valóban annak köszönhető, hogy ott vannak még mindig a második helyen, hogy ez a fajta stabil védekezés végig megvolt az egész évadban. Akkor az ő védelmükben azt is elmondhatjuk, hogy működhetett volna éppenséggel egyébként Allegri felvázolt taktikája is, mert az imádkozás azért olyan szempontból hatékony volt, hogy ugye az a Kvaratskhelia gól is kellett hozzá, hogy Rugáninak ilyen szerencsétlen pattanjon meg a lábán az a lövés. Nem tudom, hogy megszerezte volna-e a Napoli egyébként a vezetést, hogyha nincsen az a Kvaratskhelia gól, még akkor is, hogyha tényleg jobban játszott a csapat azért alapvetően a mérkőzésen, vagy kezdeményezőbben úgy tűnt, hogy működik a játék, és hogyha tényleg arról beszélünk, hogy akkor most hogy ítéljük meg Kálconát, ugye volt ez a gól, meg a 11-es után a kipattanó 11-esből bepofozott labda. Tehát, hogy ez volt a két gólja a Napolinak ezen a mérkőzésen, és ezzel tudták megnyerni ezt a rangadót. Tehát ez se feltétlenül azt mutatja, hogy azért olyan nagyon jól működik, vagy olyan olajozottan működik még ez a Napoli gépezet. A
Juvénak meg nincsen nagy gondja a BL indulással továbbra sem. Azért egy szót még Kvaratskheliáról, mert róla olvastam, hogy igazán ficánkol megint.
Már hogy a pályán, persze, abszolút. Működik ő is, de hát ez megint csak lehet egy ilyen hatás felszabadultság tekintetében, hogy megint úgy játszik a csapat, ami neki is igazán működik. Nyilván ott van Osimhen is, az is egy baromi nagy segítség. Itt látszott a kontráknál is, hogy azért az a csávó az nagyon sokat tesz ezért a csapatért, meg azért, hogy egyáltalán helyzetbe tudjon kerülni. Tehát, hogy az a szabadrugás is, amit kiarcolt, amikor ott birkoztak Bremerrel, ugye az első fél időben még, ahogyan elmegy a kontráknál. Tehát, hogy az a fickó nem pusztán egy ember, aki befejezi jó hatékonysággal a helyzeteit, hanem irgalmatlan küzdeni tudás, akarás van benne, meg egy nagyon jó fizikum is hozzá, ami ebben szintén nagyon sokat segít. Szóval Osimhen is egy baromi nagy csapatember, és egy nagyon-nagyon fontos összetevő ennek a nápolyi támadó gépezetnek.
Kálconában az a biztató ténynek, hogy amit elvártunk volna Rudi Garciától, hogy ne tegye teljesen tönkre az, ami Spalletti alatt működött, azt ugye neki se jött össze, meg Mazzarinak sem jött össze. Kálcona meg nagyon szépen visszahozza ugyanazokat a dolgokat, tehát nem éppen úgy néz ki jelenleg a Napolinak a kezdőcsapata, mint nézett ki tavaly a bajnoki versenyfutás során, de ettől függetlenül ezek a nagyon szabad, kombinatív mozgások, amik a két szélén a pályának megvannak a félterületben, a szélső hátvéd, a középpályások, meg az oldali szélső között, azok nagyon szépen megvannak. A letámadás az tényleg nagyon-nagyon jól működik, úgyhogy ezek igazából azok a dolgok, amik Spalletti alatt is hosszú ideig elröpítették a Napolit a csúcsra, aztán szépen el lettek rontva, úgyhogy ebből a szempontból náluk lehet maximálisan pozitívnak lenni. Allegri kapcsán meg szerintem egy picit önismétlőek tudunk csak lenni, hogy ennek a játéknak nagyon viszonylag magasan van a padlója, a plafonja az meg gyakorlatilag összenyomja az embert, hogyha ráállunk erre a padlóra, mert nagyon-nagyon nincsen magasan, és valóban megint csak el lehet azt mondani, hogy hát igazándiból ezzel az egyéni villanással akár meg is lehetett volna az, hogy egyébként szépen kijöttünk a végére egy X-el, és eljöttünk úgy Nápolyból, hogy nem is tudom, hogy mióta nem tudtak nyerni már a Maradónában, de ettől függetlenül meg egyébként az van, hogy ezzel a kockázatkerüléssel, meg azzal, hogy arra várunk, hogy a másik hibázzon bele a labdabirtoklásba, annak az ki van szolgáltatva.
Kíváncsi, hogy hol végezne ez a Juve a PL-ben. Nem vagyok meggyőzve róla, hogy top 6-ban lenne.
Ez egy nagyon jó kérdés, meg egy nagyon, nagyon izgalmas felvetés. Kálconára visszatérve nekem még az jutott eszembe, hogy kicsit olyan érzésem van ezzel a nápolyi edző kérdéssel, hogy a legenda szerint Magyarországon a rendszerváltás után ugye tömkelegével képezték át az orosz tanárokat angol meg német tanára, és hogy Spalletti szemében volt egy nagyon jó angol tanára ennek a Nápolynak, de hiába van ott a kiváló angol nyelvtankönyv előtted, hogyha te nem értesz hozzá, és hiába próbálod meg azt megvalósítani. Már amennyire egyáltalán megpróbált ezt Rudy García Mazzari, meg aztán végképp nem. Tehát azt első pillanatok kezdve el is engedte, aztán főleg amikor visszatért ugye a saját kis 3-4-3-hoz. Tehát ott már gyakorlatilag tényleg orosz óra volt megint a végén Mazzari alatt a Nápolinál. Úgyhogy most viszont kaptak megint egy jó angol tanárt, azt gondolom itt a nápolyiak. Aztán, hogy milyen órák lesznek ebből, majd meglátjuk még. Az eredmény nyilván egy Juventus elleni meccsen magáért beszél, meg eufóriát gerjeszt egész Nápolyban.
De a Barca lesz a sorsdöntő.
Na, sorsdöntő. Most beleve az mindent elmond a Nápoli hozzáállásáról a Bajnokok Ligájában, hogy Zselinszkit ugye nem nevezték a keretbe tavasszal, ami a baromság csimboraszója. Úgyhogy most akkor mennyire fontos vagy sem ez az egész a Nápolinak, azt nagyon nehéz már csak emiatt is megítélni.
A Juventusról, bocsánat, még majd érdemes lesz év végén azzal kapcsolatban előállnunk, és nyilván ehhez talán majd
Márta Benit... Soha nem beszélünk.
Márta Benit érdemes lesz ehhez segítségül hívnunk, hogy elég valószínű, hogy meg lesz a BL indulás. Nem nagyon kell emiatt izgulni. Ismételten, így aztán végképp szerintem érdemes lenne föltenni azt a kérdést, hogy vajon Allegri nem gátja-e annak, hogy ez a Juventus sokkal lendületesebben induljon fel, főleg, hogyha a BL tekintetében a pénz is meg fog érkezni egy picit ehhez a kerethez, főleg úgy, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon tehetséges játékosaik vannak, akiknek minél több lehetőséget kéne nyújtani, és minél több olyan lehetőséget, hogy a kapu előtt is konkrétan, tehát hogy lehessenek már támadhassanak.
Mi a terben nyilván Allegrivel valóban azt még ezzel a kerettel is nagyjából elő tud irányozni, mondjuk egy BL indulást össze tud hozni, mert ez a játék azért még arra is jó lehet egy ilyen kerettel, meg Vlahovicsról befelé pattognak a labdák, most tegnap éppen pont nem, de egyébként igen, össze tud hozni annyi gólt ez a Juventus, hogy akkor egy BL indulás mondjuk lehet, hogy a következő szezonban is ki tudnának harcolni Allegrivel, csak hogyha te tényleg a jövőbe akarod építeni ezt a csapatot, és már megint a hétvégén itt írogatták, hogy a Gazettában is, hogy milyen fiatalokat néz ki most éppen Giuntoli a keret frissítésére, hogyha tényleg te azt szeretnéd, hogy ezek a játékosok már egy olyan játékot tanuljanak meg, amivel idővel valóban mondjuk harcba lehetnek, akár a BL győzelemért is, de az viszont nem Allegri, azt nyugodtan kimondhatjuk.
Ebben én is egyet tudok érteni, főleg úgy tényleg, hogy az Internél nagyon nem úgy látszik, hogy itt bármi elromlana a következő években, ha csak ki nem veszed, vagy már ott át, vagy Inzagit az egyenletből, de hát ennek semmi nyomát nem látjuk. A Milán minden évben ott van, hogy nagyon rendben tud lenni ez a keret, ők is azért most nagyon sokat frissítettek, és szerintem sokkal jobbak lesznek a következő szezonban, ne talán ott még adott esetben edzőváltás is lehet, tehát hogy itt azért lépni kell, tehát nem az van, várni nem lehet semmire sem, mert hogyha a Juventus vár, akkor el fognak menni mellette a riválisok.
Utolsó dolog, hogy ezt ne hagyjuk szó nélkül, mert évente csak egyszer van ilyen, IFAB közgyűlés, ugye a Nemzetközi Szabályalkotó Testület szombaton ült össze, hogy megtárgyalja, hogy mi az, ami legyen, mi ne legyen, mi az, ami jó ötlet, mi az, ami kevésbé. Mondom, mi az, ami biztos. Július 1-től bevezetik a plusz egy cserét agyrázkódás gyanúja esetén. Tehát, hogy bárhol jársz a meccsen, az plusz egy cserét jelent, hogyha te agyrázkódás gyanúja vagy agyrázkódás miatt cseréled le a játékosodat. Ez eddig rendben is lenne, és ez Tibi is többször már felhozta, hogy ez nagyon fontos lenne.
Ki dönti el?
Csak hogy az talán nem is ez, mert szerintem azt az orvos, oké...
Ez volt a baj már korábban is, mert azért volt ezzel kapcsolatos irányadás, vagy iránymutatás, hogy akkor kit ne engedjünk vissza a pályára, meg ki folytathatja a játékot, meg ki nem. De addig, amíg ezt ugye a klub saját orvosa mondja meg, hogy akkor ez most agyrázkódás vagy sem, addig azért ez minimum visszás. Tehát, hogy igen, ahogyan van a boxmeccseken például, hogy a hivatalos orvos, aki nézi a résztvevők állapotát, egy ilyen delegátra lenne, azt hiszem, szüksége az, hogy ezeket a helyzeteket akkor meg tudják ítélni.
Azért az ordinár egy csalás lenne, hogyha valakit le akarnak cserélni, és úgy tenne, mintha összefejelt volna valakivel, és áh, fuf, agyrázkódás, plusz egy csere. De hogy amit itt el akartak érni a játékosok, és az edzők is elvileg ezt javasolták első körben, hogy átmeneti csere legyen. Azt elvetették.
Például,
azt elvetették.
De hogy, teljesen. Mert, hogy ez teljesen nem illik a labdarúgásba, így van. Tehát, hogy, mert a rögbiben ez van, hogy van egy ilyen sérülés, akkor ott azonnal mehet lefelé a játékos, hogyha a fejsérülés gyanú van, és akkor tudják tovább vizsgálni a pálya mellett, és hogyha úgy van, akkor akár vissza is jöhet a későbbiekben. Igen, nehéz történet, de közben meg én ezt abból a szempontból jónak látom, hogy valóban, ahogyan ez a hülye 10 perces kékkártyás baromság sem illik a labdarúgás hagyományaiba, ugye ez sem. Tehát akkor igen, akkor ez legyen plusz még egy csere lehetőség, ez egy tök rendben lévő dolog szerintem.
Azt mondta Infantin, hogy piros lapot mutatott a kék lap.
Ajj, Gianni megmondta megint a tutit.
Today I feel red card. Ezt tudom mondani.
Zsöszű red card vagy, nem tudom.
És még egy dolgot had. A javaslatok között egy dolog szúrta a szememet, mert hogy ez még izgalmas lehet. Az országonként két legjobb bajnokság alatt tesztelik majd a következő szezonban. Többek között az, hogy a kapus 6 helyett 8 másodpercig tarthatja a kezében a labdát. Eddig sem működött a 6.
Pont ezt akartam mondani, hogy tegye fel a kezét az a kedves nézőnk, hallgatónk, aki látott már olyan játékvezetőt, aki 6 másodperc után lefújta és megállította a játékot, és
közvetett szabadrúgást
ítélt az ellenfélnek. Tehát
kizárólag a videójátékokban történik, ott meg ugye kirúgatja veled a gép, tehát, van, hogy tehát nem tudod. Ja.
Na de, itt jön a csavar a 8 másodpercből, amire növelik ezt a dolgot. 5-5 a játékvezető a kezét felemelve leszámol majd.
Akkor 8-at miért nem?
Ez a kosárlabdában ugye 8 másodperc.
Ja, meg a felhozni a labdát, így van.
Igen, azt van, ahol Európában még számolják, tehát, hogy emlékszem, azt nekem is még számolnom kellett így kézzel. De...
Hát gondolom azért van, mert hogy ahhoz kettő kéz kéne, és hogy akkor...
De akkor miért emeled 8 másodperc? Eleve nem jött a miért emeled 8 másodpercet, tehát ez még mindig nem ment át nekem. De egyébként meg, ha meg lecsökkentenéd mondjuk 5-re, lehet, hogy egy fokkal jobb is lenne, meg akkor azt meg is tudod így van egy kézzel már oldani.
És hogyha...
Illetve az lehet még a megoldás, hogy bár mondjuk az is kevés, Halle Berrynek van azt hiszem 6 lábúja, hogy akkor ő tudná azzal jelezni esetleg a... Minden meccset akkor neki kell vezetnie.
Csak 6 új játékvezetők jelentkezhetnek majd a képzésre.
Nem akartam valami komolyat mondani, de ez nagyon, nagyon, nagyon elvitte más irányba a dolgot.
Na, figyelünk!
Azt szerettem volna, hogy egyébként talán ez az 5-re lecsökkentés azért nem is lett volna egy elvetendő dolog, mert közben meg ugye folyamatosan elvileg a szabályváltoztatások mögött az van, hogy gyorsítsuk a játékot, több tiszta játékidő legyen, hát akkor vegyél el abból, amit így el van, tudnak lúgni, és akkor
számoljanak. És ez volt a cél, ez volt mögött, amit most mondtál. Tehát, hogy...
De akkor ez miért fog segíteni azon, hogy 8 másodpercük lesz a 6 helyet, amit eddig sem figyelt egyébként senki?
A 8 másodperc úgy tűnik, hogy számukra reálisabb.
De miért jó? Te nem ér, tehát a 6 is látszik, hogy túl sok. Tehát, hogy a 8-at meg akkor végképp nem. Tehát nem, ezt semmilyen szinten nem értem.
Na mindegy, erre kíváncsi vagyok, ahogy majd a játékosok is a játékvezetővel együtt elkezdik a rászámolás, mint a boxban. Jó van, ezt én nagyon várom egyébként, hogy mik lesznek még itt a változtatások, mert úgy tűnik, hogy most több pörög így, mint hogy a videóbíró óta több lenne itt a valóban gondolkodás, együtt gondolkodás arra, hogy mi kéne.
Nem, hogy átvették végül azt is, amit ugye Csabi szintén propagált nagyon, ugye, hogy csak a csapatkapitány beszélhessen a játékvezetőhöz. Igen.
Hát az fel lett vetve, hogy esetlegesen megtörténhet, hogy ez így fog folytatódni a következő szezontól kezdve, igazából ezt én üdvözölni tudom.
Detto.
Az a véleményem.
Csak tartsák be. Igen. Ne úgy, mint a Premier League-ben is többször is volt, hogy egy szabályt elkezdtek alkalmazni, de a La Liga-ban is, tehát, hogy a talpolásért egyből
más ugye a szabály értelmezés, meg az iránymutatás, és más az, hogyha tényleg hozunk egy ilyen szabályt.
Igen. True. Na jó van. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy mára ennyik voltunk. Viszont a héten megint vannak BL meccsek. Igaz, a Napoli-Barca nem most van, vagy Barca-Napoli. Az majd jövő héten, de ettől függetlenül izgalmas párharcok várnak ránk, és utána izgalmas bajnokok rizsálják. Úgyhogy tartsatok velünk holnap is, holnap után is, aztán meg nyilván jövünk még fantasy adással is. Köszönöm a meghallgatást, megtekintést.
Sziasztok!
Sziasztok.
Hello.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.